Nem szeretném a magyar nyelvet bálványozni, de többször beszéltem arról, hogy hatalmas ajándék számunkra, hogy magyarul gondolkodhatunk az igazságról, az élőisten szaváról is, az ő kijelentéseiről. Egy olyan fogalom is, mint a döntés, sokkal másképp szól magyarul, mint bármilyen más nyelven. Teljes meggyőződésem ez. Tudom, hogy az angol azt mondja, hogy decide, a román azt mondja, hogy decide, a latin pedig azt mondja, hogy decernere. Tehát döntés jelent ez a szó. És amikor az ember azt mondja magyarul, hogy döntés, akkor érzi, hogy annak súlya van. Ennek a szónak, ennek a kijelentésnek súlya van. De hogyha angolul hallja ezt a szót, vagy bármilyen más nyelven hallja, decernere, decide, nem igazán van olyan súlya, mint annak, amikor a széke megfogja a láncfűrészt, vagy megfogja a fűrészt, és ledönt egy 50 méteres fát például. Tehát a magyar szavakhoz képek társulnak, a magyar szavak képesek elmondani az embernek valamit, közölni velünk valamit. Hogyha az ember maga előtt látja azt a képet, amit az előbb mondtam, hogy van egy hatalmas fa, egy égérő fa, ugye, hogy a dalban is éneklik, és a törzsét elvágják valahol, az a hatalmas fa kidől, egy 50 méteres fa kidől, és lezuhan a földre, ott a döntés megszületett emberek. Tehát, hogyha azt mondaná valaki a favágónak, hogy akkor most helyezze vissza a fát, mert ez nem ezt kellett volna kivágni, hanem egy másik fát, akkor ő azt mondaná, hogy az lehetetlen. Nincs ahogy azt a fát oda visszahelyezni, abba a pozícióba, arra a helyre, ahol az korábban volt. Ez a döntés, emberek. Érződik, hogy mekkora súlya van a magyar nyelvben annak a szónak, hogy döntés. Hogy miért fontos a döntés, és a döntés milyen kéne legyen. Tehát nyilván, hogyha a döntésről beszélünk, a mai ember legfőképp hát nem a fenyőfára gondol, hanem arra gondol, hogy hoz egy döntést egy bizonyos kérdésben, egy létfontosságú kérdésben, egy kevésbé fontos kérdésben, egy életfontosságú kérdésben. Viszont, hogyha a döntéstől úgy gondolkodunk, ahogy az előbb mondtam, akkor érezzük, hogy ott valami eldőlt, valami ledőlt, egy hamis magaslat ledőlt például. Tehát a döntés során az történik általában, hogy az embernek az útja, az embernek az életútja egy más irányt vesz. Hogyha mostanig én észak felé mentem, és elfordulok 90 fokot balra, akkor elindultam én nyugat irányába, ugye? Tehát egy döntést hoztam, és megváltozott az életemnek, az életutamnak, utamnak az iránya, irányútsága. Tehát sokkal nagyobb súlya van magyarul a döntésnek, mint bármilyen másik nyelven. És főképp, hogyha arra gondolunk, drága embertársak, kedves hallgatók, hogy miről beszél a mindenható Isten az ő gyermek által. Azt mondja, hogy erről is beszéltem az elmúlt napokban, hogy nekem sok harcom volt emberekkel is, tehát látszólag emberekkel, vallásvezetőkkel, vallási hatalmasságokkal. De mindazonáltal én tudtam és tudnom kellett, hogy nekem nem test és vér ellen van harcom. Nekem nem Pista bácsival, nem Géza bácsival van nekem harcom, nem is a kormányfővel, nem is a polgármesterrel, hanem a hatalmasságokkal van nekem harcom, amelyek a magasságban vannak. Hatalmasságok, a sötétség világbírói ellen van nekem harcom, amelyek a magasságban vannak, a láthatatlanban vannak. És úgy igazából, amikor ezt a harcot én vívom, akkor minden alkalommal döntés születik, emberek. Egy hamis magaslat, egy hamisság, egy hatalmas hazugság, ugye, ez a magaslat a mi elménkben, a mi agyunkban, a tudásunk fájában, az le kell dőljön. Tehát mindenki szeretne szabad lenni, de az igazság nem sok embert foglalkoztat, mint tudjuk. Pedig meg van írva, ez már közhelyé vált, ez ilyen szállóigévé vált, hogy az igazság szabaddá tesz. Az más, hogy nagyon sokan az emberek szavát gondolják igazságnak, nem az Isten szavát. Tehát a szabadságra mindenki vágyik a szíve mélyén. Azáltal, hogy az ember vágyik a szabadságra, ő bizonságot tesz maga ellen. Mert hogyha én szabad lennék, én nem vágynék a szabadságra, így van-e? Tehát mit vágyik az ember a szabadságra? Azért, mert rab. És a szívében vágyik vissza abba a szabadságba, annét ő kivétetett, ugye? És ahhoz, hogy szabad legyen, nyilván fontos volna megismeri az igazságot. De ahhoz, hogy az igazságot megismerje, és az igazság, hogyha találkozik, az igazság mit csinál? Az igazság őt döntésre kényszeríti, emberek. Az igazság az embert döntésre kényszeríti, hogy döntse le a magaslatokat, azokat a magas fákat, amelyek beárnyékolják az ő szívét. Érthető, amit mondok, hogy milyen súlya van a magyar nyelvben annak a szónak, hogy döntés, ledöntés. Nem test és vér ellen van nekünk tusakodásunk, nem emberek ellen, nem vezetők ellen, nem politikai vezetők ellen és nem vallásvezetők ellen, hanem a magasságok ellen, a magaslatok ellen, a sötétség világbírói ellen, amelyek a magasságban vannak, a láthatatlan magasságban vannak, amelyek nyilván megkötözik a vallásvezetőket, megkötözik a hatalmi vezető, politikai vezetőket, ugye, akik hatalmaskodni akarnak. Ők is rabok, ők is rabszolgák, a bűn rabjai. Annak a rabszolgái, hogy ők hatalmaskodni akarnak. És én hogyan harcolok? Én ellenük harcolok? Megverem őket golyószoróval vagy karddal, lemészárolom őket? Nem. Hanem én az igazság kijelentésével, emberek, a kétélű éles karddal, ahogy mondja az írás, a Krisztus beszédével hadakozok, de nem ellenük, hanem értük. És ez fontos valahogy felfogjuk, hogy mi nem embertársaink ellen harcolunk, nem vallásvezetők ellen harcolunk, noha elkövetjük néha azt a hibát, gyalóságunkból kifolyólag, hogy személyek ellen szólunk, de mi valójában nem személyek ellen szólunk, hanem a sötétség világbírói ellen, a hazugságok ellen, amelyek az ő agyukban vannak, és amelyek őket is megkötözik. Tehát nekem fontos szeretni az embertársamat, fontos szeretni az ellenségemet is, mindenkit fontos nekem szeretni. Viszont nekem az ellenségem az a szellemiség, amely megkötözte őt, és azt kell nekem ledönteni elsősorban saját magamban, a saját elmémben, a saját értelmemben, a saját szívemben, és utána nála. Hogyha valaki engemet megkísért bármilyen ostobasággal, baromsággal, hazugsággal, manipuláció, propaganda, érzelgőség, bármi, akkor én hogyan döntöm le ezt a hazugságot? Mert hogyha én nem ismerem az igazságot, az igaz ágat, ha nem ismerem, emberek, a szőlőtől, a Krisztust, ha nem ismerem, akkor hogyan döntöm le a hazugságot? Sehogy. Nincs ahogy ledönteni, emberek. Mindenki vágyik a szabadságra, de az igazság senkinek nem kell. Pedig az igazság az, ami szabaddá teheti az embert. Tehát én hogy harcolok ellene? A kétélű éles karddal. Kivágom a fát, a hazug ágot. A hazugságot, a hazug ágat kivágom. Hogyha valaki jön nekem és dumál az agyamba, dumál a fejembe, akkor veszem a kétélű éles kardot és elvágom annak a fának a törzsét, a hazug ágnak a törzsét elvágom, és ledöntöm, döntést hozok, hogy barátom, nem kell lesz nekem. Semmi, amit te kínálsz nekem, abból nekem semmi nem kell. Mert meg vagy kötözve, rab vagy, rabszolga vagy, a bűneid rabja vagy. Egész életedben rabságban éltél, és nekem dumálsz, meg vagy kötözve bármi által, a pénz által, anyagiasság által, hatalmaskodás által, uralkodás által, hiúság által, kevésség által, büszkeség által, a pénzed által, a vagyonod által, a hírneved által, a tekintélyed által, az emberek dicsérete által meg vagy kötözve, és te nekem beszélsz, engem akarsz tanítani. És ugye veszem a kétélű éles kardot, és elmondom, amit mond a mindenható Isten Krisztus által, hogy ti, akik egymástól fogadtok el dicséretet, lájkokat a Facebookon és mindenhol, egymást dicséritek, ti nem hihettek Istenben, mert titeket az emberek dicsérnek meg, és nem a mindenható Isten. Vettem a kétélű éles kardot, és levágtam azt a hamis magaslatot, azt a hazug ágat, azt a hazug fát. Ledöntöm, emberek, döntést hoztam, hogy nem kell az az eledel, az a tudomány, amit az emberek adnak nekem, nem kell. Mert az a tudomány juttatott el engemet a szakadék peremére. Az a tudomány, amit emberektől hallottam, az juttatott el engemet a szakadék peremére. A pokol küszöbége, emberek. Nem kell semmilyen emberi tudomány. Mert azt mondja a mindenható Isten, ez az igazság, a kétélű éles kard. Amikor hadakozok azzal, azt mondja a mindenható Isten, hogy nincs szükség arra, hogy bárki tanítson téged, Attila. És Kata, és mindenki, aki hallja ezt a felvételt. Nincs szükségetek arra, hogy bárki tanítson titeket. Mert az a kenet, az igazság lelke, amelyet kaptok, amikor újjá születtek, megtanít titeket mindenre, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket Krisztus mondott, és szabadok vagytok, nem kell embereket kövessetek, és nem kell embereknek megfeleljetek. Miért? Mert ti hoztatok egy döntést, a kétélű éles karddal elvágtátok a hazug ágat, ledöntöttétek a hazug fát. Azt a magas hazug, a tudásfáját ledöntöttétek, döntést hoztatok, és kaptam egy nagyon szép álmot egyébként egy kedves hölgyről, akivel személyesen több mint 30 éve nem beszéltem. Azt is gondolhatja, hogy bolond vagyok, teljesen mindegy. Az Úristen többször elém hozta őt álomban, és leírtam neki, megírtam, hogy mit láthattam, mit mutatott az Úristen róla, hogy őt vonzza az igazság, hogy ő döntötte, vagy nem döntött, azt nem tudhatom, emberek. Nekem az Úristen azt mutatta éjszaka álomban, hogy ő döntött. Tehát egy olyan képet, lehet ez egy, tulajdonképpen nem akadt a döntése, mert lehet, hogy ő még nem is döntött. Fogalmam sincs. Hanem Isten megmutatja, hogy mi áll az ő döntésének az útjában. És azt láthattam, hogy neki döntenie kellett, választania kellett a katának az igazság és az édesanyja között. Az igazság és az édesanyja között kellett neki döntenie, választania. Az anyukája próbált őt lebeszélni, próbált úgymond józan észre téríteni, hogy hát gyere ide-vissza a régi kerékvágásba, gyere a tömegszellembe, csináld azt, amit mi is csináltunk. És Kata ebben az álomban hozott egy döntést, és a Krisztust választotta. Tehát ledöntötte azt a hiedelmet, a tömegszellemnek a doktrináit, a dogmáit, az embereknek a gondolkodását ledöntötte. Azt mondta, hogy én az igazságot választom, az élő Isten szavát, a Krisztus választom. Ezt az álmot kaptam róla, megírtam neki, fogalmam nincs, hogy ő erre hogy reagál. Közben nekem, mielőtt ezt a felvételt elkezdtem volna, eszembe jutott az, hogy sokan akartak velem beszélni. Sokan akarnának velem beszélni. Mert hallják, amit mondok, és úgy gondolják, hogyha velem személyesen beszélnek, akkor még közelebb kerülnek Istenhez. De ez hazugság, emberek. Az én földi, gyarló emberi mi voltam, az semmi. Amit mondhatok, az a valami. És amit én mondhatok, azt én amúgy is megosztom az interneten, velem nem kell beszélni személyesen. De igen, történt az, hogy sokan akartak velem beszélni, és egyszerűen nem volt rá lehetőségük, és én sem éreztem indítatást arra, hogy beszéljek velük. És olyan emberek, akik velem nem akartak beszélni, azokat meg kellett keressem. Értheti, amit mondok? A mindenható Isten dönti el, én kivel beszélek. És nem én döntöm el, és nem te döntöd el. Hogyha elém hozol akit a mindenható Isten, azt én megkeresem. Legyen az Kata, vagy Marci, vagy Pista bácsi, teljesen mindegy. Azt a szemét én megkeresem, és beszélek vele. Nem én döntöm el, hogy kivel beszélek, hanem én mindenható Isten dönti el. Ez a személy, tehát mondom, hogy vele én személyesen több mint 30 éve nem beszéltem, valamikor osztálytársam volt egy kedves lány, jó tanuló volt, és így tovább, de nem beszéltem vele, nem volt semmi közöm hozzá. És mégis az Úristen elém hozta álomban úgy, hogy nem is gondoltam rá, miért is gondoltam volna. Egyébként is, ugye? Tehát, hogy nyilván ezek a fejtelek félreérhetők lehetnek, hogyha egy lányról van szó, egy nőről van szó, mert azt gondolnák, hogy netán, mit tudom én, vágyom rá, az ő társaságára el akarom csábítani, holott én már többször nyilvánvalóvá tettem, hogy én ebben az életben többet nem szeretnék, úgymond párkapcsolatot, sem házasodni, sem semmit. Nem akarok én többi férfiként élni, úgymond. Megkaptam azt a kegyelmet a mindenható Istentől, hogy nem hiányzik nekem a nő társasága. És van szabadságom nekem egy női társaság nélkül is, tehát még mert valaki félreérteni ezeket a fejteleket, tehát nem arról van szó, hogy titkos vágyaim, vagy valami ehhez hasonló, amelyek ezeket a dolgokat szülik, ugye, ezeket a álombeli kijelentéseket, tehát teljesen egyértelmű. Szóval itt leírom neki az álmot, fel is olvasom, hogy mit álmodtam, és annak a jelentését is elmondtam neki. És hát teljes szívemből kívánom, hogyha ezt ő hallja, vagy olvasta ezt a kijelentést, ezt az álmot, amit kaptam Istentől, hogy kívánjon dönteni, kívánja ő is megfogni azt a két éles kardot, a Krisztusnak a beszédét is, ledönteni minden hazugságot a saját életében, hogy legyen szabad, hogy világítson, legyen újból gyermek, Isten gyermeke. Nem egy vallás gyermeke, nem egy szekta gyermeke, az élő Isten gyermeke, mint ahogy volt Jézus Krisztus is. Szia, Kata! Adott az Úristen egy újabb álomképet veled, amelyben azt láthattam, hogy anyukád ellenzi, hogy az igazságot, az élő Isten szavát választ. De te jobban ragaszkodtál Krisztushoz, mint édesanyádhoz. Ezért mellette döntöttél. Ez itt mondtam azt, hogy nagyon szép álomkép volt. Ha netán olvastad, vagy olvasod az írást, tudod, hogy Jézus több helyen beszélt arról, hogy ha valaki elindul az igazság útján, az ő földi hozzátartozói ellenezni fogják azt. Tehát senki nem akarja, ha te valamiképp téged Isten felébreszt, elkezdesz felébredni a lelki halálból, a lelki alvó állapotból, az első halálból, Ádámnak az álmából, kezdesz felébredni, akkor azt mindenki ellenezni fogja. Mindenki a régi Katára vágyik, mindenki a régi Attilára vágyik, mert régebb azon vagánstrác volt, olyan humoros, meg olyan kedves, meg segítőkész, meg olyan poénos, meg mit tudom én mi. Tehát a világ nem akarja. Nem akarja a világ, hogy Kata újjászülessen. A világ nem akarja azt, hogy Marci újjászülessen. A világ nem akarja azt, hogy Kinga újjászülessen, vagy Villő újjászülessen. Senki nem akarja. Érthető? Mert a világ a maga útját akarja látni mindenkiben. Ezért, amikor valakit az igazság megérint, az élő Isten szava, akkor ugye hát az ember már nem tud úgy élni, hogy korábban élt. Én sem tudtam már úgy élni, ahogy korábban éltem. Mert megkaptam az igazság szerelmét a szívembe, emberek. És azt mondtam, az mindennél fontosabb. Főképp, amikor apukámat láttam meghalni, kilehelni a lelkét, 60 évesen azt mondtam, hogy engemet semmi nem érdekel. Halljátok, emberek, engemet semmi az ég adta a világon. Jöhettek ti bármi, apukám is jött, hogy fiam, meg kéne nősülni, ezt kéne csinálni, azt kéne csinálni. Nem érdekelt. Egyszerűen nem érdekelt. Főképp, amikor láttam, hogy milyen brutálisan kell szenvedjen 60 évesen, és hogy leheli ki a lelkét, azt mondtam, hogy amíg én meg nem tudtam, hogy merről jöttem, merre tartok és miért, addig engemet az ég adta világon semmi nem érdekel. Persze attól még a bűn érdekelt, érdekelt a paráznaság, érdekelt a vagányság, érdekelt a motorozás, érdekelt minden. De viszont úgy éreztem azt, hogy ilyen komoly dolgokban nem akarom vágni a fejszémet semmiképp. Sem nősülés, sem családalapítás, semmi nem érdekel. Azt mondtam, hogy ha ez az én sorsom most, hogy így kell meghalljak, viszonylag fiatalon, azt sem tudom, hogy miért halok meg, miért éltem, miért halok meg, akkor engemet nem érdekel semmi. És akkor indult el az én igazságkereső utam, amikor ugye elmentem Indiába, ott zarándokoltam 9 napon keresztül, Indiában és Nepálban pénz nélkül. És ott, ahol már Isten már ugye, tanított engemet, hozzáfért a lelkemhez a zarándokolat alatt ugye a csendben, és kaptam a kijelentéseket. Na, térjünk ide vissza ehhez a kijelentéshez. Tehát a világ nem akarja, hogy megismerd az igazságot, ő azt akarja, ő a régit akarja látni. Viszont a régi, most az ember, akit Isten megérintett, ő már nem akar a régi lenni, mert ő már megtapasztalta a réginek az útját. Én is, amikor láttam, hogy apukám merre tart, én is körülbelül arra tartottam, azt mondtam, hogy nem érdekel semmi. Az igazság érdekel. És így hoztam a döntést, ugye tehát egy hamis magaslatot ledöntöttem az agyamba. Azt a magaslatot, hogy mindenki meg kell nősüljön, és mindenki azt kell csinálja, úgy, ahogy beálltál a sorba, hogy kell csinálni végig addig, amíg beleesel a koporsóba, a temetőbe, és az éve a pokolba. Szóval a világ elvárja, mert megszokta azt, hogy hát te minden nap adod azt a szokásos mosolyt, te sziasztok, jó reggel, egy kis poén, meg minden, finom volt az étel, jól laktál, meg kakálni kell, meg ilyenek, tehát folyamatosan ugye a hiábavalóság, és ezt várja a világ, hogy te maradjál benne ebben a primitív biorobot üzemmódban. Ezért teljesen normális, mondjam azt, hogy az anyuka, meg az apuka, meg a férj, meg a feleség, meg mindenki ellenzi. Ez meg van írva. Olvasd el az evangéliumokat, olvasd el Jézus tanításait, meg van írva minden. Ez fog történni. Ellenezni fogják azt, hogy megismerd az igazságot. Tiltakozni fognak. Gyere vissza a karnalitásba, gyere, éljünk azért, amit a rothadásit, amit éltél mostanig is. Ne gondolkozz az igazságon, ne gondolkozz fölösleges dolgokon. Tehát ez teljesen nyilvánvaló, hogy az igazságot ellenzi, a test ugye az igazság ellensége, a karnális ember az igazság ellensége, az igazság pedig lélek, Isten lélek. Szóval, ha netán olvastad azt, vagy olvastad az írást, tudod, hogy Jézus több helyen beszélt arról, hogyha valaki elindul az igazság útján, az ő földi hozzátartozói ellenezni fogják. Azonban ez nem a rossz indulatúság miatt van, hanem ahogy ő mondta, nem tudják, mit cselekednek. Hogyha valaki nekem az igazságról beszélt, Istenről, Jézusról beszélt, engem sem érdekelt különösebben. Korábban, amíg teljesen karnális voltam, a testemért éltem, a húsért éltem. Tehát ezért elfogadom azt, hogy nem mindenkit érdekel az igazság, nem mindenki lakott jól már a hússal, a rothadással, a hiába valósággal, a mókos kerékkel, a robotolással. Nincs ezzel semmi gond. Ezért elfogadom azt, hogy őket nem a rossz indulatúság vezérli, amikor engemet le akarnak arról beszélni, hogy az igazságot megismerjem, szóljam és hirdessem, és figyelmeztessem embertársaimat, hanem az, hogy megszokták ők, amiben eddig is voltak, és azt várják mindenkitől. Nem tudják, mit cselekednek. Nem tudják, hogyha a testnek a kívánságát hajtják végre, akkor a halál felé tartanak. Nem csak a halál, hanem a betegség, a nyomorúság, a veszekedés, a szenvedés felé tartanak, és rosszabb esetben pedig a pokol felé tartanak, ahogy mondta Jézus. Ők ahhoz ragaszkodnak, amit megszoktak. Én is ahhoz ragaszkodtam, és néha még most is valamilyen mértékben ahhoz ragaszkodom, amit megszoktam. Isten mondta, hogy ne kávézzak is. Azért úgy ott volt bennem a ragaszkodás, hogy azért megszoktam, na hát nem lehetne kávézni minden nap, egyszer, kétszer, vagy háromszor akár. És kellett szembesüljek azzal, hogy azért igen, ez megkötözöttség. Hát hatalmas erőre és hatalmas kegyelemre van szükség, hogy akár az ember a kávéról lemondjon, vagy a cigarettáról, vagy az alkoholról, vagy bármiről. Tehát Isten nélkül lehetetlen, teljesen biztos. Lemondani a megfelelési kényszerről, a legkeményebb betegség az embernek, hogy embereknek akar megfelelni, és nem az élő Istennek, nem az élő Isten szavának akar megfelelni. Az is egy hatalmas kényszer, kényszerbetegség, megfelelési kényszer emberek. Tehát ők ahhoz ragaszkodnak, és azt várják el minden, én is ugyanazt vártam el mindenkitől, mindenki legyen olyan poénosan, kedves, olyan vagán kis motoros srác, mint én, amilyen voltam korábban. Szóval, mindenki emberek, jó figyeljetek, mindenki, aki nem ismeri meg az igazságot, az élet szavát, csak ahhoz ragaszkodhat. Csak ahhoz ragaszkodhat, amit megszokott. Mindenki utálja a mókuskereket, a rutint, a hörcsög üzemmódot, mindenki utálja, de mivel megszokta, nem tudja elengedni. És mivel nincsen más, nem tudja elengedni. De hogyan lenne más, ha senki nem beszél arról? Érthető emberek, mennyire egyszerű az igazság, hogyha senki nem beszél az élet szaváról, hogyan tudna az ember máshoz ragaszkodni? Hát ő csak azt látta, hogy minden nap elment, fát vágott, minden nap kávét főzött, minden nap elment kakálni reggel 7-kor. Csak ezt szokta meg. Most nem arról beszélek, hogy mit tudom, hogy az ember tartsa vissza, vagy toljon bele. Nem erről van szó, emberek. Hanem arról, hogy vegyük már észre, robotok vagyunk. Szó szerint biorobotok vagyunk. Ez a fogalom nem hiába terjedt el az embernek az elméjében, a tömegszellemben, hogy biorobotok, hogy merjünk szembesülni, hogy biorobotok vagyunk, ki van kalkulálva minden óránk, minden percünk ebben az életben. És beszélünk a lélekről, beszélünk a Jóistenről. Miféle Jóisten az emberek? Ez egy halott Jóisten, amiről mi beszélgetünk a templomban, és mindenhol, úton útféle. Ez egy halott Jóisten, az nem él. Az már rég, az nem is, soha nem is élt. Soha nem is élt emberek. Nem a Jóistenhez kell fordulni, hanem az Úristenhez, aki Úr a világ fölött, aki teremtette az eget és a földet és az életet. Hozzá kell fordulni, ha élni akarsz, ha nem érdekel az élet, ha neked jó a biorobot üzemmód. Visszavontam azt, amit mondok, nem neked szóltam, elnézést kérek. Szóval, a régiek nem tudják, mit cselekednek, nem tudják, hogy amit te megláttál és amire te hívást kaptál, az maga az élet szava. Az élet szava. Ezért le akarnak beszélni. Mindenki, aki nem ismeri meg az igazságot, jól figyelj, mindenki, kivétel nélkül, aki nem ismerte meg az élő igazságot, a feltámadt igazságot, az élő Isten kijelentését, az élet szavát, csak ahhoz ragaszkodhat, amit megszokott, és semmi máshoz. Mert számára nincs más. Miért nincs más? Azért, mert aki hirdethetné a mást, azok hallgatnak. Van a Gyergyóban is, akik ismerik az igazságot. Valláson, szektán, felekezeten kívül megismerik az igazságot, és hallgatnak emberek. Szégyen és gyalázat. Tegnap is erről beszéltem. Szégyen és gyalázat. Gyávaság. Jézus egyértelműen kijelenti a Jelenések könyvében, hogy a gyávák nem örökölhetik a mennyek országát, a tűzre vettetnek. Nincs amit kezdeni a gyávákkal, emberek. A gyávákkal nincs amit kezdeni. És nem azt mondom, hogy legyél bátor, mert nem tudsz bátor lenni, hanem csak azt, hogy merd belátni, hogy gyáva vagy. És hogyha belátod a teremtőt előtt, hogy gyáva vagy, kapsz tőle bátorságot, hogy felvállalod az igazságot, és merjél szembe menni a hazugság erőivel, hogy minden körülmények között felvállalod az igazságot, és adja Isten a bátorságot. Nem te kell bátor légy, mert te nem lehetsz bátor. Az igazság ereje által a bátorság megadatik. Az igazság ereje által megadatik a bátorság. És akkor majd tudsz beszélni az igazságról, tudsz segíteni embertársadnak a szabadulásban, és így tovább, és így tovább. De aki gyáva, sunyi, lapik, mint szar a fűben, és még tagadja is azt, és még meg is magyarázza, hogy jaj, hát én úgy érzem, én erről nem kell beszéljek, mert én úgy érzem, hogy én nem vagyok az a típusú, ugye ember, az agyad játszik veled. A sátán maga az ördög játszik veled. Érthető, amit mondok? Az agyad játszik veled. Tehát inkább állj a tükörrel és mondasz, hogy Attila, gyáva vagy. Gyáva vagy. Ez van. Isten nélkül gyáva vagy. Nekem is be kellett látnom, hogy gyáva vagyok. Amikor megkaptam volt az elhívást, hogy menjek be a pálfeli előadásra 1400 ember elé, és hangosan kiáltsak, én éreztem, hogy az inamba szállt a bátorság. Az ego bátorsága az elég kevés emberek. Azt elhihetitek, hogy az egónak a bátorsága az halvány őszi rózsa. Hogy amikor a templomba be kell menjek, akkor is azt éreztem, hogy hát én ezt nem is kívánom egyáltalán, és gyáva is vagyok ehhez. De amikor beláttam, hogy én gyáva vagyok, na akkor kaptam az erőt. Amikor gyenge vagyok, amikor belátom azt, hogy én gyáva vagyok és gyenge vagyok Isten nélkül, na akkor jön a bátorság, jön az erő, hogy váljon teljesen nyilvánvalóvá, hogy nem én vagyok az, aki beszélek, nem én vagyok az, aki kiáltottam a templomba és a pálfeli előadáson, hogyha az ember hazugságban marad és hátat fordít Istennek a szavának, Isten életre hívó szavának, akkor sokkal rosszabb lesz, mint a Covid, amilyen volt, és hatalmas fájdalmak következnek. Erről már többször beszéltem. Ahhoz, hogy valaki megismerje az igazságot, és szabaddá váljon általa, le kell győznie a tömeg erejét, ami elsősorban az ő legközelebbi hozzátartozói által nyilvánul meg. Jól figyelj! A tömeg ereje. Hol van a tömeg ereje? Elsősorban az agyadban. Miért? Azért, mert te már megszoktad azt a képet. Te egy szokás halmaz vagy, te nem is élsz. Ezt nevezi az élő Isten a Bibliában, a proféták által, az első halálnak. A legtöbb ember azt hiszi, hogy él, de közben halott. Lelki halálban van, az első halálban van. A szokás, mindenki, aki a szokások rabja emberek, az nem él. Mesélhetsz ott anyukának, apukának és mindenkinek, de nem halott vagy. Egy rutint követsz, a telefonnak a simogatása egy jó rutin, vagy bármi másnak a simogatása szintén egy rutin, ugye, mert az embernek a figyelmét megkötözi. De mindenki, aki a szokások rabja, nem él, senki sem él, aki a szokások rabja. Ezt kell valahogy megérteni, valahogy felfogni. Az az ember, akinek szokásai vannak és rutinja van, és a rutin szerint él, program szerint él, hát ki is mondja az ember, hát programom van holnapra. Kinek van programja? Hát a robotnak, a biorobotnak, ember. A biorobotnak van programja, nem az élőnek, nem Isten gyermekének van programja. Ahhoz, hogy valaki megismeri az igazságot, és szabaddá váljon általa, le kell győzni a tömeg erejét, a tömegszellemet, a zeitgeist, a korszellemet, a sátánt, az ördögöt, ezt le kell győzni emberek. Aki nem győzi le a tömegszellemét, az ő agyában, az ő elméjében, az nincs ahogy szabad legyen. És ehhez kell az igazság ereje, a Krisztus beszéde, és a Szentlélek ereje, hogy ő mondja. És hogyan nyilvánul meg a tömeg ereje, a mi életünkben a tömegszellem ereje? Hát elsősorban a legközelebbi hozzátartozóink által. Az anyuka, akiket nagyon szeretünk, hát ők benne vannak a karlanitásban, ők azt csinálják, amit eddig is csináltak 30-50 éven keresztül, tőled is ezt várják el, tehát a tömegszellem rajtuk megnyilvánul, szeretet köntösében öltözve. Drága Katinkám, hát csináld ezt, mert eddig is ezt csináltad. Attila, csináld ezt. Ezt kell csinálni, ezt szoktuk meg. De várjál anyuka, várjál apuka, de hát figyelj meg, hát úgy élünk, de a robotok. Ez nem zavar titeket, hogy úgy élünk, mint valami gépek. Úgy kelünk fel, úgy fekszünk le, úgy mosolygunk, úgy vagyunk kedvesek egymáshoz, mint valami gépek. Vezén szóra, nincsen bennünk élő lélek. Ez nem zavar titeket? Amikor Isten Jézus Krisztus személyben emberré lett, tehát ezt valahogy fel kell fogni, emberek. Tehát Jézus Krisztus személyében Isten testé lett. Miért? Azért, mert mi testbe zuhantunk, testben ragadtunk, hogy a testből, a karnalitásból megszabadítson minket, hogy visszavigyen a mennyek országába minket. Isten megalázta magát, testé lett az ő személyében. Ezeket a harcokat ő is megvívta, hogy megmutassa, hogy egy ember az Isten szavával miként győzheti le a tömegszellem, a halál erejét, akár egyedül is. mert Jézus egyedül győzte le a halált emberek. Nem az apostolokkal, az apostolok aludtak, a nyáluk folyt el a Getsemáni kertben. Ők aludtak, Jakab, János, András, Bertalan, Filip, összes, aludtak emberek, Péter is. Ő egyedül győzte le a halált. Mivel győzte le a halált? Az élőisten szavával. Az élőisten szava ott beszélt az ő lelkében, az ő lelkismeretében folyamatosan. Egy volt az atyával, és arra hívott minket, hogy mi is egy legyünk az atyával, hogy tudjuk legyőzni a tömeget, a tömeg erejét, a test erejét, a karnalitás, a bűzlő karnalitás erejét tudjuk valamiképp legyőzni. Erre hívott minket. Az, hogy a tömeg és a tömegszellem hova visz, mindenki előtt nyilvánvalóvá vált, főképp a Covid időszakban. Mindenki tudja, a tömegszellem tömegsírokba visz emberek. A második világháborúban, az elsőben, és korábban, és azután, és a Covidban sokan hova mentek, hova kerültek a tömegszellemet követve, a sírba, a sírgödörbe, a katonák a tömeges sírba lettek eltemetve, mint Petőfi Sándor is. A tömegsírba, a harcias, karnális emberek ott egymás hegyén hátán, mint a zsidók a koncentrációs táborokban. Buldozerekkel tasztották őket bele azébe a gödörbe. Ez a következménye annak, hogy a tömeget követed. Csupán hús vagy, mert a lelked nem támad fel. A lelked is teljesen karnális. Nincs, ahogy megszabaduljon. Hazugság az, hogy meghalsz, akkor jönnek az angyalok. Nem így van, emberek. Isten nem erről beszél. Jézus nem volt bolond, hogy az életét kockáztassa, hogyha mindenkit az angyalok elvisznek, aki meghalt. Azt mondja, óriási a tétje a földi életnek, ha itt a földön nem szabadulsz meg a karnalitás rabjából, a szokásaid, a rutin rabjából, a lelked nem támad fel, és a lelkeden keresztül Isten nem szól hozzád, te is a tömeg sírba mész, és a tömeges helyre, a pokolba a lelked. Mert eltorzul a lelket, már most el van torzulva, nagyon sok embernek a lelke már most annyira el van torzulva, hogy meg sem lehet menteni. Teljesen rutinból vigyorog, rutinból kacag, rutinból eszik, rutinból csinál mindent, szokásból csinál mindent, már nincsen lelke. A lelke már teljesen el van fonnyadva, el van torzulva. Amikor az ő testtel meghal, a lelkét nincs amit kezdeni már vele. Ahogy mondta Jézus, a tűzre vetik, eltűzelik, nincs amit kezdeni vele. Ennek ellenére, tehát mindenki látja, tehát ez teljesen nyilvánvaló, erről kár is beszélni, hogy a tömeg hova visz, a tömeg követése hova visz, a tömegszellem hova visz, ez nyilvánvalóvá vált a Covid-ban. Ennél nyilvánvalóbbá a mai ember számára eddig nem válhatott soha, mert ezt mi tapasztaltuk a saját szemeinkkel, láttuk, hogy a tömeg média, a tömeg követése, a vallások követése, hova viszi az embereket, a tömeget, a tömeg sírba emberek, tömegessével a lélegezhető gépre, megfullasztották őket, és utána aztán bele a temetőbe, fekete nálamzacskóba, temetőbe. Ez történt, emberek. Ennek ellenére nagyon kevesen döntenek, dönteni kell, emberek, dönteni, ledönteni a hazugság magaslatait, a hazugság magas fáit, drusbával, láncfűrészre elvágni ott az alját szépen, hogy dőljön ki mindenestől. Ez a döntés, emberek. Ez a döntés. Amikor úgy döntöttem, hogy a régi életemet nem akarom folytatni, én is ezt a döntést meghoztam, azt mondtam, hogy ha meghalok is, meg akarok gyógyulni, mert nekem a lelkem beteg. Mondták, hogy menjünk a sürgősségre, menjünk ide, nem érdekel, az sem, hogyha meghalok, nekem a lelkem beteg, azt kívánom, hogy gyógyuljon meg. És akkor kezdte Isten megnyitani a szemeimet, amikor hoztam egy döntést, azt mondtam, hogy én döntöttem, a régit le akarom dönteni, elegem van a régiből, eleget csináltam, eleget vagánykodtam, eleget utaztam, nagyon ügyes fiú voltam. De nincsen lelki békém. Éreztem a lelkem beteg. Hoztam egy döntést. Ledöntöttem a régit, és a mindenható Isten jött is, és kijelentette magát nekem, és elvezetett minden igazságra. Tehát nyilvánvaló, hogy a tömeg hova viszi az embert, a tömegkövetés hova viszi az embert, az emberkövetés hova viszi az embert, és mégsem akarnak az emberek az igazság mellett dönteni. Nagyon kevesen döntenek úgy, hogy kilépnek a tömeg sodrásából, mert a tömeg sodor, az olyan, mint egy örvény, egy fekete örvény a tenger közepén. A Titanic, amikor süllyed, egy hatalmas örvényt csinált magával, és ott minden ment le az örvénybe, a mélybe. Egy barátom, aki kómában volt, ezt láthatta, egy fekete örvényben minden megy le, és én is láttam a poklot, emberek, a pokol mélységeit. Isten megmutatta azt is nekem, hogy létezik egy fekete örvény, a tömeg a fekete örvényben megy, emberek. ahhoz, hogy valaki el tudjon szakadni a tömeg szellemtől, oda kell valami, ami nagyobb, mint a tömeg. És ami nagyobb, mint a tömeg, az nem más, mint Isten, az élő Isten szava, a feltámadt Jézus Krisztus. Na, az ő erejével lehet legyőzni a tömeget, a tömeg szellemet, az anyuka véleményét, az apuka véleményét, és mindenki véleményét, emberek. Mert amíg te nem úgymond merítkezel be az ő szavába, nem telsz meg Istennek a lelkével, nincs erőd és nincs hatalmat legyőzni a tömeg sodrását. Mész a tömeggel oda, ahova visz téged a tömeg, a fekete, sötét örvénybe. Azonban, akik a döntést meghozták, vagy meghozzák, minden eszközt megkapnak fentről, hogy megtehessék azt, hogy elszakadjanak a tömegből, a tömeg sodrásából. Isten megad minden eszközt. Jézus egyedül győzte le a halált. Ő megmutatta, hogy ő nem a test, ő a lélek. Számára a test csupán egy eszköz, egy jármű, bármikor leteheti, és újra felveti azt. Ezt mondta Jézus, és meg is cselekedte. Többször letette az ő testét, és újból felvette azt. De ez már túlságosan magas nekünk, ezt nekünk nehéz felfogni. Hogy mit jelent letenni a testet és újra felvenni azt. Mint egy járműt, van egy Dacia-d, egy BMW, teljesen mindegy. Leteszed, és újra beűsz és felveszed azt. Ilyen a test a lélek számára, hogyha a lélek szabad, de hogyha a lélek teljes mértékben a karnalitással, a testtel azonosul, akkor összerothad az ő testével. Amikor a test meghal, egy, mit tudom, egy autóbaleset, egy szívinfarktus, tested meghal, összerothad a lelked a testeddel. Ez maga a pokol tüze. Ügyeljetek, emberek, hogy mit csináltok. Ügyeljetek. Még meddig sumákoltok. Azok után, hogy hallottátok az élő Isten hívó szavát, nem egyszer, nem kétszer, hanem sokszor. Mert azt mondta Jézus, hogy az utolsó óra úgy fog eljönni, mint a tolvaj. Nekem is, neked is és mindenkinek. Nincs arra garancia, nincs az felírva, hogy Attila fog élni 99 évet. Ilyen nincs. Lehet, hogy ez volt az utolsó napom. Ezért én úgy kéne beszéljek minden alkalommal, hogy mintha utoljára beszélnék. Minden beszédem olyan kéne legyen, de mindenkinek, minden egyes embernek minden beszéde és minden cselekedete olyan kéne legyen, mint hogyha utoljára beszélne, utoljára cselekedne. Mert senki nem tudja, hogy mikor jön az utolsó óra. Mikor kap el egy ilyen roham, mint ezt a fiatal asszony Gyergyóban, aki felakasztotta magát most a napokban, vagy pedig egy szívinfarktus, vagy pedig azt mondja a doktor, hogy hát anyuka még körülbelül 3 hónapja van hátra, vagy néhány hete van hátra. A mai világban bármi megtörténhet. Tehát azt mondja Jézus, Isten Jézus ajkai által, hogy úgy fog eljönni az utolsó óra mindenki számára, mint a tolvaj. Tehát legyünk készen, legyünk résen. Azt mondta, legyünk szüntelen imában, nem a rózsafűzérben, emberek, imában, lélekben, halljuk Istennek a szavát, cselekedjük azt, mert az abban öröm van, abban béke van a lélek számára. Még hogyha nincs is olyan sok, amit megenni, vagy amit, ahogy szokták mondani, aprítani a tejbe, akkor is megéri, emberek. Mert nem az a szabad, aki a gazdagságban szabad, a jólétben szabad, a jacuzziban szabad, hanem az a szabad, aki minden körülmények között szabad, szegénységben és jó lakásban is, vagy gazdagságban, meg nélkülözésben is. Mert könnyű szabad lenni, amikor megvan minden, tele van a hasad, a háj folyik le rólad, könnyű szabad lenni, a sok cukortós, a sok alkós minden testével, tehát az ember azt hiszi, ez az illúzió. Az emberek a jóléti társadalomban az ember azt hiszi, hogy szabad. Holott az szabad, aki lélekben szabad, ahogy mondta Heltai Jenő. A sosem rab, aki lélekben szabad, az akkor is, ha koldus és nincstelen, gazdag, hatalmas, mert bilincstelen. Ezt mondja mindenható Isten Heltai Jenő által. Mert ha Jézus szava nekünk már nem tetszett, akkor a kövek által is Isten megszólalt, hogy figyelmeztessen minket, hogy ki valójában szabad. Miféle szabadságod van neked, ember? Te, aki ezt hallod, miféle szabadságod van neked? Igazi szabadságod lélek által, vagy pedig ilyen testi szabadságod? Ha nem tudod meginni azt a mindennapi kávét, ha nem tudsz magadhoz nyúlni, vagy ha nem tudod megvásárolni azt, amit meg szoktál vásárolni, akkor már abban a helyben problémák vannak, és omlik össze az életed, mindegy kártya vár. Csak az a szabad, aki lélekben szabad, emberek, és ezt a szabadságot kínálja fel a mindenható Isten számunkra, hogy amikor eljön az utolsó óra, bármikor legyen az, tudjunk szabad lélekként távozni, mint gyermekek, Isten örömködő gyermekei. Ez a lényege az evangéliumnak, görögül, magyarul pedig örömhírnek. A másik helyen, amikor Jézusnak az édesanyja, pillanat, bármennyire is hihetetlen, emberek, Jézust is bolondnak nézte a saját családja. Le van írva Márk evangéliumának a 3. részében, a 24. bekezdésben. Azt hitték, hogy magán kívül van. Hát persze, valamilyen szinten magán kívül volt, ő Istennel volt. Ő nem azt mondta, amit akart, hanem Isten, amit mondott általa. Ő azt mondta, Tehát a családja sem értette, mi történik vele. Hogyha neked is azt hiszik, hogy megbolondulsz, akkor ne pijedje, ne pánikolj, mert meg van írva. Pál apostol erről külön ír, hogy bolondnak nézi a világ Isten gyermekeit, de nekik van békességük. Mi akarsz lenni? Bolond, mert bolondnak néz a világ, de van békességet és van örömöd a lelkedben, vagy pedig egészséges és normális, és közben pszichopata a lelkedben, meg tele depresszióval, meg fájdalommal. Mi akarsz lenni? Döntsd el. Bolond, gyermek, önfelett, vagy pedig öntelt, öntudatos, ahogy mondja az ezotéria, a jóga. Döntsd el, kettő nem ugyanaz, a kettő egymás kizárja. Aki azt mondja, hogy ő öntudatos akar lenni, annak viszontlátása, az önfelett nem lehet. Aki önfeletté válik, Isten gyermekévé válik, az már nem öntudatos. Ő már nem a tudásából él, hanem Isten tudásából, az ő jelenléte, az ő élő jelenlétéből. Ez az újjászületés, emberek. Ez az újjászületés. A kánai mennyegzőn neki is el kellett hallgatatni az édesanyját. Úgy, ahogy láttam, hogy Kata nem az anyukája mellett döntött, hanem a Krisztus mellett döntött, ugyanúgy Krisztus is ezt a döntést meghozta. Mert amikor az anyukája őt kísérte a kánai mennyegzőn, akkor ő úgy döntött, hogy anyukám ne kísérts engemet, nem jött el még az én órám. A másik helyen, amikor az édesanyja és a testvérei keresték őt, egyenesen megtagadta őket, azt mondván, hogy ki az én anyám, kik az én testvéreim. Márk evangéliuma, 3. rész, 31. bekezdés. Ti vagytok azok, akik halljátok Istennek a szavát, és azt cselekszitek. Ezt mondja Jézus, ő az ő, akik cselekszik az ő szavát, hallják Istennek a szavát, és azt szerint élnek, lélek szerint élnek, és nem test szerint, azok az ő testvérei. Ennyire egyszerűen fogalmazott Jézus, hogy megértsük a lényeget. Ahhoz, hogy megértsük, mennyire fontos ragaszkodni az élő Isten szavához, hogy azzal legyőzhessük a tömegszellemet és a tömeggondolkodást, elsősorban a saját elménkben. Pál apostol szavai által Isten Jézust vőlegénynek nevezi, allegória, emberek. Nem szó szerint vőlegényű, hanem egy allegória, hogy úgy szeret minket a mindenható Isten, a Krisztus, a feltámadt Krisztus, mint hogy a vőlegény szereti a mennyasszonyt, ragaszkodik hozzá. Akik ragaszkodnak Jézus szavához, ők a mennyasszony, ugye, tehát a maga az egyház, nem a katolikus, meg nem tudom milyen Jehova tanúi, hanem azok, akik újjászülettek, az egyház emberek, akik ragaszkodnak Jézus szavához, és újjászülettek, és akik lélek szerint élnek, és nem test szerint. Na, az a mennyasszony, az az egyház, nem pedig a katolikus egyház, vagy református, vagy valamelyik. Persze minden vallásban lehetnek olyan személyek, akiknek tiszta a szívük Isten előtt, és ők szintén az egyházhoz tartoznak. De a tömegember, a tömegvallásos ember nem tartozik az egyházhoz. A katolikus bűnszervezethez igen, vagy valamelyik másikhoz, ahhoz igen, de az egyházhoz semmiképpen, a Krisztus testéhez, ugye? Ezek mind allegóriák, hasonlatok. Tehát egyik helyen azt mondja, hogy mennyasszony, másik helyen Krisztus teste. Tehát a mennyasszony egyenlő Krisztus teste. Kettő ugyanaz. És Jézus ugye vőlegénynek nevezi, akik ragaszkodnak az ő szavához, mennyasszonynak. Tehát aki volt már szerelmes, tudja, hogy mit jelent jobban ragaszkodni az ő szerelméhez, mint az apjához, meg az anyjához. Meg is van írva a Bibliában, hogy a férfi elhagyja az anyját, az apját, és ragaszkodik az ő feleségéhez. Jézus mit csinált? Elhagyta az ő atyát, ugye? Lejött a mennyből, és ha ragaszkodott az ő mennyasszonyához, akik menthetők, azokhoz ragaszkodott, és az életét adta értük, hogy valamiképp megmeneküljenek. Emberek, ez felfogadatlan. Bizonyára már neked is volt olyan, hogy amikor szerelmes voltál, fontosabb volt számodra a szerelmet szava, mint bárki más javaslata. Ha ez nem így lenne, jóformán senki sem menne férhez, és senki sem nősülne meg. Ugyanez érvényes Krisztusra is, az igazságra, az élő Isten szavára. Aki nem ragaszkodik hozzá jobban, mint bárki és bármi máshoz e világon, nem ismerheti meg őt. Érthető? Ahhoz, hogy megismert a vőlegényt, aki ezt ragaszkodsz, tehát jobban kell hozzá ragaszkodni, mint apukához, meg anyukához. Ha te szerelmes leszel, és még mindig jobban ragaszkodsz anyukához, meg apukához, a házas életed az katasztrófa lesz. Egy hatalmas apokalipszis lesz a házas életed. És itt elrontották el sokan, nagyon sokan, én is, valamilyen szinten. Hogy jobban ragaszkodtak az ő az apuka meg anyuka, de várjál, ember, nem arról volt szó, hogy összeházasodtak. Akkor ragaszkodjál hozzá. Aztán majd közben még bejön Isten is a képbe. Csak egyszer csillapodjon a karnalitás, testiség. Éld ki a szexet, hogy valamennyire csillapodjál le, és akkor bejön Isten is a képbe. És valahogy segít nektek, hogy gyermekké váljatok. Mert férfiként meg nőként senki nem örökölheti a mennyek országát. Csak gyermekként. Kell az újjászületés. Annélkül senki nem láthatja meg Isten országát. Tehát ugyanez igaz Krisztusra is. az igazságra, az élőisten szavára, aki nem ragaszkodik hozzá jobban, mint bárki és bármi máshoz a világon, nem ismerheti meg őt. Eképp szabaddá sem válhat az igazság által. Az írás új szövetségi részében található példázatok nagyon szépen rávilágítanak ezekre a dolgokra, főképp ha kérted és megkaptad Istentől az igazság szeretetét, mert annélkül nem lehet emberek. Aki nem kéri és nem kapja meg Istentől az igazság szerelmét, nem lesz szabad. Ott az igában fog elpusztulni. A mókus kerékben fog elpusztulni. Teljesen biztos. Röviden ennyit az éjszakai álomról és annak jelentéséről. A többit, ha kéred, te személyesen megkapod attól, aki nekem az álmot adta rólad. És még arra biztattam ezt a kedves szemét is, hogy Katát, hogy amennyiben érzi, hogy Isten megérintette őt, az ő szívét, és elhívta arra, hogy megismerje az élet keskeny útját, ne szégyeljétek azt, Kata és mindenki, Attila és mindenki, ne szégyelj, aki szégyeli az igazságot, emberek, nem méltó az igazságra. Ezt mondta Jézus, aki engemet szégyel, aki szégyeli az én nevemet, az én szavamat, az e bűnös és parázna és képmutató emberek előtt, aki szégyeli az én nevemet, az én szavamat, az nem méltó arra, hogy megismerje az igazságot. Azt én is szégyelni fogom, allegória. Én is szégyelni fogom az én atyám előtt. Megtagadom őt. Hát ez teljesen logikus, aki utálja az igazságot, azt az igazság is megtagadja őt, nem? Egyértelmű. Fizikában olyan erővel hat a fal a labdára, amilyen erővel a labda neki megy a falnak, nem? Fizika, egyszerű törvény. Amilyen erővel ragaszkodunk az igazsághoz, olyan erővel ragaszkodik az igazság mi hozzánk, a mindenható Isten mi hozzánk, és szabaddá válunk azáltal. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szíveddel, teljes elméddel, teljes lelkeddel, és minden erőddel. Ez a legfontosabb parancsolat. Ezt mondta Jézus. Ha készítést érzel, beszélj róla ott, ahol a lélek indít, mert azáltal egyre többet kapsz tőle, és minél több támadást kapsz, annál jobb, annál inkább tudni fogod, és látni fogod, hogy hol nincs a te helyed. Támadnak, nincsen semmi gond, támadjanak. Megvetnek, nincsen semmi gond, vessenek meg. Annál inkább fogod tudni, hogy hol nincs a te helyed, és annál inkább fogsz ragaszkodni az igazsághoz, a mennyek országához, ember. Ennyire egyszerű a képlet. És az ember minél inkább felvállalja, alkalmas és alkalmatlan időben. Miért? Mert ha nem vállalom fel, akkor mi történik? Ahogy mondta a proféta, hát az történik, hogy én térek meghozzuk, nem ők hozzá. Én térek meghozzuk, vissza meg a karanításba, vissza a régi poénokba, vissza a testről, a testekről való beszélgetésekbe. Én meg visszahozzuk. Ezért fontos nekem az igazságot felvállalni. Rólam úgy pattogtak le a régi barátok, mint a falrahány borsó. Amikor felváltam az igazságot, azt mondtam, hogy engemet nem érdekel már a régi emberek. Engemet érdekel az élő Isten szava, a Krisztus beszéde, abban a szabadságban. Akiket ez nem érdekelt, azok eltávolodtak tőlem automatikusan. Egymást nem választottuk, egymás lelkét nem ettük meg, ők sem az enyémet, én sem az övékét. Őket nem érdekelte az, amiről én beszélhettem, engemet nem érdekelt az, amiben ők vannak, mert abba voltam én is több mint 30 éven keresztül. Ezért fontos az igazságot felvállalni, mert másképp az ember nem szabadul meg a fölösleges barátoktól, azoktól, akik szó szerint mind vérszívók ottan lopják az idődet, a figyelmet, és benne tartanak a karanításban, a földhöz ragadtságban emberek, a testiségben. És mellesleg, hogyha a valóságban is neztelnek rád, amiért Istent választottad, mint ahogy álomban láthattam, semmiképp ne haragudjál rájuk, mert az is megvan írva, Római Levél, 8. fejezet, 28. bekezdés, hogy Isten az ő szeretőknek mindent a javokra fordít, mindent, emberek. Mindenben benne van minden. Még az ellenséget is, még a beszólásokat is, meg a megvetés, a gúnyt, mindent a javadra fordít a mindenható Isten. Mindent a javadra fordít. Mekkora nagy lehetőség. Azonban a legjobb, ha az elejétől olvasod, mert úgy átfogóbb képet kapsz Jézus tanításairól. Tehát el lehet ezt mind olvasni a Bibliában, de a legjobb, hogyha az ember az elejétől fogva olvassa Jézus tanításait, az evangéliumot, hogy itatódjon át azzal, emberek. Mert sokan itten hallgatják a kiáltó szót, és még egyszer nem olvasták el. Bár egyszer nem olvasták végig Jézusnak a szavait, a 4 evangéliumot, azt a 4 kis könyvecskét. Kiolvasta korábban vastag könyveket meg mindent, de még nem voltak hajlandók végigolvasni azt, amit Jézus mondott, hogy az valamiképp bekerüljön az ő szívükbe. És hogy megértsük, hogy Isten miért ad ilyen álmokat, miért készít fel, hogyan készít fel minket erre az útra. A Máté evangéliumának a 10. részében azt mondja a 32. bekezdéstől Jézus, valaki azért vallást tesz rólam, valaki megvall engem az emberek előtt, és az én szavamat, az én beszédemet, én is vallást teszek arról az én mennyei atyám előtt, aki pedig megtagad engem az emberek előtt, az élet szavát tagadja meg, én is megtagadom azt az én mennyei atyám előtt. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak a földre. Nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak, hanem hogy fegyvert, kardot. Nem azért jöttem, hogy, hanem azért jöttem, hogy meghasonlást támasszak az ember és az ő atya, a leány és az ő anyja. Le van írva, kedves Kata és mindenki, le van írva a leány és az ő anyja, a menny és az ő napa anyósa között. Meghasonlás emberek. Ritka az, hogy egyszerre forduljon Istenhez az anyuka meg a lánya. Ilyen is történik. Történt ilyen is, és van erre is példa, és gyönyörűséges emberek. De sajnos nem egyformán működik ez. Valakinek még többet kell ennie a hazugságból, a karnalitásból, a földhöz ragadtságból. Többet kell neki még robotolnia, és ő nem tud még Istenhez fordulni. Akkor te ne kösd össze magad anyáddal, vagy apáddal, vagy bárkivel, ha érdekel az igazság. Mert lehet, hogy soha nem fog érdekelni. Akkor te meghaltál, ember. Vele együtt te is elkárosztál, elvesztél. Mert hogy soha nem fogja érdekelni, te meg illemből, meg kedvességből mész fel a pokolba, szó szerint. Mert azért jöttem, hogy meghasonlást támasszak az ember és az ő atya, a leány és az ő anyja, a menny és az ő napa között, az ő anyósa között. És hogy az embernek ellensége legyen az ő háza népe, azt a milyen kemény szavak. Fogjunk össze, mi? Hiába fogunk össze. A vak hiába fog össze a sükettel, az epilepsziás a bénával. A szakadékba fognak esni, a vak a világtalannal. Összefogást a sátán híreti emberek. Jézus nem összefogásról beszélt, hanem arról, hogy ismerjük meg az igazságot, tagadjuk meg a régi önmagunkat, a múltunkat tagadjuk meg, kapaszkodjunk bele az ő szavába, és éljünk, támadjunk fel, és világítsunk az által. Aki inkább szereti az atyát, az anyját, a apját, férjét, feleségét, mint engemet, nem méltó én hozzám, és aki inkább szereti az ő lányát, fiát, lányát, mint engemet, nem méltó én hozzám. A másik azt mondja, hogy aki nem gyűlölte meg az apját, anyját, fitesét, lánytesét, avagy az ő múltját, mert ezek reprezentálják számára az ő múltját, a karnális embert. Ők is karnálisak, ők is el fognak múlni, meg fognak halni, de ők reprezentálják számodra a régi, a testi, az óembert, a régi embert. Ezért beszél ilyen keményen Jézus, aki nem gyűlölte meg anyját, apját, fitesét, lánytesét. Ez nem azt jelenti, hogy akkor most én balhézok velük, meg mit tudom én, gúnyolom őket, hanem meggyűlölöm bennük én magamat. Mert azt mondja, a saját lelkemet is meg kell gyűlöljem. A régi, a biorobot lelkemet meg kell gyűlöljem, emberek, mert különben nem támadok fel a lelki halálból, a karnalitásból. Aki inkább szereti az atyát, anyját, mint sem engemet, nem méltó én hozzá. És aki inkább szereti fiát és leányát, hogy nem engemet, nem méltó én hozzá. És aki föl nem veszi az ő keresztjét, és úgy nem követ engem, nem méltó én hozzá. Mi a kereszt, emberek? Hát a kereszt a test megfeszítése. De mit mond Isten? Hogyan feszítsük meg a testet? A lehető legszebb módon. A lélek cselekedeteivel, emberek. Mert az ember önerőből nem tudja ezt megcselekedni, hogy a saját testét megfeszítse. Én úgy feszítem meg a testemet, hogy az igazságban vagyok, a lélek dolgaival foglalkozok, azt jelentem ki, olyan emberekkel beszélgetek, akiket a lélek érdekel, az igazság érdekel. És amíg én az igazsággal foglalkozok, a testem meg van feszítve, mert nem azt csinálja, amit a testem akar, amit az öt érzékem akar, amit a világ propaganda belém fecskendez, hanem azt csinálom, amit a lélek mond, és azáltal én szabad vagyok. Ez a testnek a megfeszítése, emberek, hogy felveszem a keresztemet nap mint nap, kapom a mennyből az eledelt, a mindennapi kenyeret is megosztom embertársaimmal. És emberek támadnak fel, lelkileg és testileg gyógyulnak meg, emberek. Sok ilyen történt, folyamatosan történik, és még mindig kételkednek, hogy hát ez nem a Bodó Pista meg a Bodó Erzsikének a fia, dehogy is nem, ők szültik az én testemet, ők hozták létre. De én már az atyához tartozom, a mindenható Istenhez. Amikor én újjászülettem, nekem egy atyám van csak, a mennyei atya, nincsen senki más, emberek. Ő tanít engemet. Én már nem apámat, meg anyámnak a szokásait követem, hanem a mindenható Istennek a szavát követem. És abban élet van, azáltal le tudtam győzni a testet, le tudom győzni a halált, mert a halál a test miatt van. A test nem örökölheti a mennyek országát. Aki megtalálja az ő életét, elveszíti azt. Aki pedig elveszíti az ő életét, én érettem, megtalálja azt. Mekkora jelentések. Aki az én szavamét elengedi az ő életét, örökre megtalálta azt, örökön élni fog, mint Isten gyermeke, játszadozni fog az ő jelenlétével, emberek. Ha közeledünk Istenhez, ő is közeledni fog hozzánk. Ez a törvény, emberek, ennyire egyszerű. Ha ragaszkodunk az igazsághoz, ha ott van bennünk az igazság szeretet, akkor ő közeledik hozzánk, és elveszi, megfoszt minket lassan lépésről lépésre a testi örömöktől, és adja helyette a lelki örömököt, a lelki békesét. Ahogy volt nekünk gyermekkorunkban lelki örömünk, amikor játszottunk, éhesek sem voltunk. Attila, gyere ebédelni, nem megyek, nem vagyok éhes. Persze nem voltam éhes, hát játszottam. Benne voltam Istennek a jelenlétében. Oda hív vissza minket Isten ezen szavak által. Mindenkit, aki hallja ezeket a szavakat, és belekapaszkodik az ő élő jelenlétébe, a Krisztusnak a szavába. Fel tud támadni szó szerint a lelki alából, és mindent másképp fog látni, és megtapasztalja azt, hogy Isten tanítja őt éjjel és nappal, és megörvendezteti. Szembesíti a mocsokkal, a trágyával, a bűneivel, amelyek elválasztották őt Istentől, és azon kívül pedig adja a vigasztalást, az örömet, a lelki békét. És már itt a földön az ember valamilyen szinten megtapasztalhatja a mennyek országát, ahogy mondja Pál apostol, a mennyek országa nem evés, nem ivás, nem szex, nem testi és földi örömök, hanem igazság, békesség és Szentlélek által öröm. Emberek, döntés elé érkezhetek, aki ezt hallta, ezt a felvételt, mindenki döntés elé érkezett. Nem biztos, hogy számodra lesz egy újabb, ilyen erőteljes hívás és figyelmeztetés arra, hogy ébredj fel, támadj fel, kérd a feltámadást, kérd az újjászületést a mindenható Istentől, amíg nem késő, mert másképp bele fogsz rothadni a testedbe, a lelked teljesen el fog deformálódni, el fog torzulni, kárba fog veszni. Isten könyörjön rajtad. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!